Rádióegyetem. Steiger Kornél, filozófia történet, Arisztotelész.
Na most nézzük meg Arisztotelészt, végre térjünk rá erre a stagiritára. Arisztotelész egyetért az ő mesterével abban, hogy az erények azok a lélekben helyezkednek el. Na most tudatában vagyok annak, hogy még nem definiáltuk az erényt a maga arisztotelészi formájában, de tulajdonképpen most mindaz, amit ettől kezdve mondok, az nem más, mint egy fogalmi előkészítés ahhoz, hogy megismerkedjünk az erény arisztotelészi definíciójával, és értelmezni tudjuk ezt a definíciót. Amely definíció egyébként, hogyha valaki kíváncsi rá, akkor már most elmondom, hogy a Nikomakhoszi Etika második könyvének a 6. fejezete kezdődik ezzel, tehát annak a nyitó mondata. Második könyv 6. fejezetnek a nyitó mondata az erény arisztotelészi definíciója. Arisztotelész elfogadja Platontól azt, hogy az erények a lélekben helyezkednek el. Csak hogy Arisztotelész egy némiképpen másfajta lélek fölépítéssel dolgozik, mint Platón. Ugye a Platonit azt láttuk, van a léleknek egy vegetatív része, ennek felelnek meg az államban a kézművesek, van egy indulatos része a léleknek, ahol a lelki energiák lakoznak, ennek felel meg az őröknek a társadalmi osztálya, és van egy értelmes lélek rész, ennek felel meg a filozófusoknak az osztálya. Arisztotelész a lelket alapjában véve két részre osztja föl, azt mondja, hogy van egy értelmes lélek rész, itt az értelem kifejezésnek a görög megfelelője az a logosz. Logosz. Tehát van egy olyan lélekrész, amelyik logosszal rendelkezik. És van egy értelem nélkül való lélekrész. Azért nem azt mondom, hogy értelmetlen, mert az értelmetlen az magyarul vagy annyit jelent, hogy céltalan, vagy pedig annyit jelent, hogy hülye. Na most Arisztotelész egyiket sem akarja mondani. Egyszerűen azt akarja mondani, hogy ez egy olyan lélekrész, amelyik értelem nélkül való. Mivel a logoszt úgy szokták latinra lefordítani, hogy ráció, ezért az értelem nélkülit azt szokták latinra úgy lefordítani, hogy irracionális. Ezért némely másodlagos irodalomban találkozhatnak majd azzal a kifejezéssel, hogy irracionális lélekrész, de legyünk tudatában annak, hogy ez az irracionális, ez nem valamiféle ilyen végzetes dolgot jelent, egyszerűen a léleknek azt a részét jelenti, amelyben nem lakozik ráció, és kész. Mind a két lélekrész maga is két-két részre oszlik. Az értelmes lélekrész feloszlik a teoretikus értelemre, ugye emlékezhetnek rá, hogy a tudásfajták felosztásánál volt szó arról, hogy produktív, meg praktikus, meg teoretikus. A produktív és a praktikus az Arisztotelésznél hajlamos arra, hogy összecsúszszék. Erre majd még fogunk látni példát. Tehát, hogy ez a hármas felosztás, ez voltak éppen egy kettéosztás formájában is meg tud jelenni. Van a teoretikus tudás, és van a nem teoretikus tudás. Tehát van egy teoretikus értelem. Ennek a teoretikus értelemnek, amelyik ugye már tudjuk, hogy a metafizika, a természetfilozófia és a matematika dolgaival foglalkozik, ennek a teoretikus értelemnek ennek van egy erénye, egy észbeli erény, mégpedig a bölcsesség. És van egy másik fajtája az értelemnek, ezt Arisztotelész itt praktikus értelemnek nevezi, de mondom, tudnunk kell, hogy ebbe a poietikus is, a produktív is beleszámít, a produktív az görögül poietikus, tehát maradjunk abban, hogy praktikus, és ennek a praktikus értelemnek is megvan a maga erénye, no, ezzel még nem találkoztunk, ezzel a kifejezéssel, ezt okosságnak szoktuk lefordítani magyarra. Okosság, latinul prudencia, lesz majd prudencia, és görögül pedig ez a kifejezés úgy van, hogy phronesis. Phronesis nagyon fontos szó. Phronesis. Mondom, okosság, ebben a formában fognak vele találkozni a Nikomakoszi Etika magyar fordításában. Jó, követhető eddig a dolog? Jó van. Na most. Van a léleknek azután a másik része, ez az értelem nélkül való lélek rész, ez maga is, mint említettem, két részre oszlik. Az egyik része az a vegetatív lélek rész, ilyennel már találkoztunk ugyan Platonnál is, de Arisztotelész egy orvos családból származó ember, akinek a biológiai, fiziológiai érdeklődése nagyon erős, és éppen ezért ő a vegetatív funkcióknak, tehát az önfenntartás és a fajfenntartás funkciójának, mind biológiai funkciónak semmiféle morális jelentőséget, jelentést nem tulajdonít. Jó, az ugye más lapra tartozik, hogyha az ember nagyon sokat zabál, vagy nagyon sokat iszik, akkor ez a mértéktelenségnek a bűnébe tartozik, de maga az a biológiai folyamat, hogy az emberi testnek táplálékra van szüksége, vagy az a biológiai folyamat, hogy minden élőlény természeténél fogva igyekszik a saját fajtáját továbbvinni. Ezeknek semmiféle morális aspektusuk nincs. Tehát amikor Arisztotelész beszél egy vegetatív lélekrészről, akkor ő egy olyan lélekrészről beszél, amelynek semmiféle, szóval a morál szempontjából nincsen semmiféle jelentősége. Van azonban az értelem nélkül való lélekrésznek egy másik alrésze is, amelyikről azt mondja Arisztotelész, hogy önmagában értelem nélkül való ugyan, de engedelmeskedik az értelemnek. Ez az engedelmeskedő lélekrész, furcsa kifejezés, de majd látni fogjuk a jelentését, meg a jelentőségét. Engedelmeskedő lélekrész, és ez az engedelmeskedő lélekrész az, amelynek a területén helyet foglalnak az úgynevezett erkölcsi erények. Az erkölcsi erények. Látható ugye, hogy eddig az erénynek két fajtájával ismerkedtünk meg. Vannak észbeli erények, vagyis most a magyar fordítást mondom, magyarul így fognak találkozni vele a szöveg, hogy észbeli erények, vagyis az értelmes lélekrésznek a területén elhelyezkedő erények. Ezek voltak éppen ketten vannak, a teoretikusnak az erénye az a bölcsesség, a praktikus észnek, a értelemnek az erénye az az okosság. És vannak az erkölcsi erények. Na most az erkölcsi erények azok, amelyek etikai szempontból izgalmasabbak lesznek. Mindaz, amit eddig elmondtam, az két szöveghelyről követhető nyomon. Az egyik az a Nikomakhoszi Etika első könyvének az utolsó fejezete, a másik pedig, másik szövegrész, az a Nikomakhoszi Etika hatodik könyvének az első fejezete. Miután Arisztotelész ezt a, hogy úgy mondjam, térképet tisztázta, azt mondja, hogy most pedig próbáljuk meg az erkölcsi erényt meghatározni. A meghatározás, vagyis a definíció Arisztotelész számára már az a nagyon jól bejáratott meghatározási forma, amellyel mi magunk is megismerkedünk az iskolákban. Ez egy olyan két lépésből álló meghatározás, ahol első lépésként a definiendumnak meghatározom ezt latinul úgy mondják, hogy a genus proximumát. Mindjárt mondok egy példát, és akkor világos lesz, hogy miről van szó, de ezt most jegyezzük meg. Tehát a genus proximum Nak a meghatározása ez az első lépés, és a differencia specifika meghatározása a második. A genus proximumnak az a magyar fordítása van, hogy a legközelebbi nem fogalom. Ezzel a nem szóval, ezzel meg vagyunk áldva, mert az ember így első hallásra nem tudja eldönteni, hogy ez mostan egy tagadó szó, vagy pedig a latin genusnak a megfelelő genus, ez utóbbiról van szó. Mondok egy példát, hogyha nekem mondjuk a széknek a fogalmát kell definiálnom, akkor azt mondom rá, hogy az a bútordarab, amely ülés céljára szolgál. Ez egy többé-kevésbé kielégítő definíció. Itt most tegyük zárójelbe azt, hogy a padon is lehet ülni, meg efféléken. Én most csak egy modellt akarok mondani, nem pedig egy minden szempontból kifogástalan definíciót. Na most, amikor én azt mondom, hogy az a bútor, vagy az a bútordarab a szék, amelyen, akkor adtam meg a széknek a genus proximumát, azaz akkor adtam meg a dolgoknak azt a nemét, tudnék azt, hogy bútor, amelybe a szék beletartozik. És amikor azt mondom, hogy az a bútordarab, amely ülés céljára szolgál, akkor adtam meg a széknek azt a differenciáját, azt a különbségét, amely megkülönbözteti ezt a bútordarabot a bútor többi specieseitől, többi fajtáitól, mondjuk az ágytól, a szekrénytől, az asztaltól, amelyek mind-mind olyanok, hogy nem ülés céljára szolgálnak. Ugye? Tehát egy normál definíció az úgy néz ki, hogy első lépésként megadom azt a nemet, azt a genuszt, amely be a definiendum beletartozik, és második lépésként pedig megadom azt a differenciát, azt a különbséget, amely a definiendumot, mint speciest, mint fajtát megkülönbözteti az ugyanazon genuszba tartozó többi fajtától. Oké. Na most Arisztotelész pontosan ezt fogja megtenni a Nikomakhoszi Etika második könyvének az első 5 fejezetében, hogy első lépésként tisztázza, hogy mi az erénynek, mi az aretének a genus proximuma, és utána pedig megadja az aretének a differencia specifikáját. Na, hát lássuk ezeket egyenként. Amikor Arisztotelész annak a kérdésnek rugaszkodik neki, hogy mi a csuda lehet az erénynek a genusza, akkor azt mondja, hogy a lélek területén 3 olyan jelenség van, 3 olyan mozzanat van, amely ebből a szempontból szóba jöhet. És ezen 3 valamelyike kell, hogy legyen az erény, genuszát tekintve. És felsorolja, azt mondja, hogy van egy olyan, hogy érzelem, görögül írom föl, pathos. Van egy olyan, hogy képesség, görögül dynamis. És van egy olyan, ezt a magyar fordításban úgy fogják találni, hogy lelki alkat, na ez lesz a nyerő egyébként, ezt már most megmondom, ami görögül úgy van, hogy hexis. Na most mi az egyik, mi a másik és mi a harmadik? Amikor pathoszról beszélünk görögül, akkor arra nem teljesen kielégítő a magyar érzelem fordítás. Ugyanis a pathoszban mindenféle lelki rezdülés, meg lelki földrengés benne foglaltatik. Ugye érzelmeknek magyarul azokat szoktuk nevezni, azokat a lelki rezdüléseket, amelyek nem haladnak meg egy bizonyos határt. Hogyha meghaladják, akkor azt már indulatnak nevezzük. Tehát, hogyha valaki mondjuk megöli a szomszédját, akkor nem azt mondom, hogy hát mostan érzelemből tette, hanem azt mondom, hogy indulatból cselekedett. Na most a pathoszban mind a kettő benne van. A pathoszban benne van az érzelem is, meg az indulat is. Helyesebb tehát, hogyha indulatról beszélünk, vagy talán még helyesebb, hogyha ilyenkor jó a nemzetközi latin terminológia, arra az ember rábízhatja magát, és azt mondjuk, hogy az emóciók. tudatnak a területe. Ugye, mert az emóció az pontosan megfelel a pathosznak. Abba benne van az érzelem is, meg benne van az indulat is. Ez tehát a pathosz, ez tehát az, amit a magyar fordításban mondom, érzelemként fognak találni. Na most a második az a képesség, a dynamis. Maga Arisztotelész is félrevezető módon fogalmaz, mert itt nem akármilyen képességről van szó, hanem olyan képességről van szó, annak a képességéről van szó, hogy az ember mennyire képes átélni a saját pathoszait. Ugye vannak halvérű emberek, akik ezeket az emóciókat nem nagyon élik meg. Nem nagyon lehet rajtuk látni se örömet, se bánatot, se félelmet, se megkönnyebbülést. Hát ottan el van a pasas, és akkor mondjuk egy ilyen halvány mimika jelzi azt, hogy ő vele mostan valami történt, vagy nem történt. Tehát ez a dynamis, ez a képesség, ez az emóció átélésének a képessége. Végül pedig a hexis, amit mondom, a Szabó Miklós, a magyar fordító úgy fordított le magyarul, hogy lelki alkat. Ennek egy, megint csak a többi modern nyelvben egy latinos alakjával fognak találkozni, ez a habitus. Ez a habitus, tehát az a, hogy mondjam, az a készség, hogy nekünk a birtokunkban vannak ezek a, hát részint a pathoszok, részint pedig egyéb dolgok. Arisztotelész készségnek nevezi, habitusnak, vagyis hexisnek nevezi például az érzékszerveinknek a használatát is. A látás, hallás, szaglás, stb. Ezek is hexiszek, ezek is habitusok. De az, hogy én el tudom mondani a kis egyszer egyet, vagy hogyha nagyon megszorítanak, akár még a nagy egyszer egyet is, az is egy habitus. Kétféle habitus van tehát Arisztotelész szerint, mint ebből is kiderül. Az egyik az, amelyik születésünktől fogva, természettől fogva a birtokunkban van. Arisztotelész szerint például az érzékszerveink használata ilyen. Ezzel egy modern fejlődés lélektanász nem értene egyet persze, de ez most ne érdekeljen minket. A másik fajtája a habitusnak az, amelyik úgy válik a birtokunká, hogy elsajátítjuk. Na most azt a gondolatmenetet én itt most nem kívánom rekonstruálni. Arisztotelész úgy jár el, hogy kimutatja, hogy a pathosz az nem lehet azonos az aretével, tehát az emóció nem lehet azonos az erénnyel, ezért meg ezért. A dynamis, tehát a pathoszok átélésére való képesség sem lehet azonos vele, azért meg azért. Na most, hogyha három versenyző közül kettő kiesik, akkor a harmadiknak a jogszerűségét már nem is kell bizonyítanom, hiszen ezek éppen hárman vannak, több nincs. És abból indultunk ki, hogy e három valamelyike az erény. Ergo az erény az egy habitus, az erény az egy hexis, az erény az egy lelki alkat. Ezzel tehát megvan a genus proximuma az erénynek. És most a következőkben még az van hátra, hogy ennek a habitusnak, az erkölcsi erénynek, mint habitusnak, a specifikumát, tehát a differenciáját meg tudjuk állapítani. Ahhoz, hogy az a definíció, amelyet végül is a Nikomakhoszi Etika második könyvének a hatodik fejezete elején olvasni fogunk, hogy ez a definíció ez érthető legyen, ahhoz néhány fogalommal közelebbről meg kell ismerkednünk. Tudnék azon fogalmakkal, amelyek végül is az erénynek a specifikumát majd ki fogják adni. Két ilyen fogalom van. Az egyik az a középnek a fogalma. A középnek a fogalma. Arisztotelésznek az egyik kedvenc gondolatáról van szó. Arisztotelész ezt matematikából megtanulhatta Platonnál, hogy vannak bizonyos átlagok, vannak bizonyos közepek. Tehát, hogyha az ember azt a kérdést teszi föl, hogy mondjuk a kettő és a hat között mi a közép, értsd, mi a számtani közép, akkor ezt egy nagyon egyszerű művelettel megtaláljuk erre a választ. Azt mondjuk ugyanis, hogy a kettő és a hat közötti közép az nem más, mint 2 + 6 / 2. Ugye 8 per 2, vagyis 4. Ez a számtani közép. Aztán vannak még másfajta, ugye van geometriai közép, meg harmonikus közép, meg egyebek, ezekkel most ne foglalkozunk. Ezeket a matematikai közepeket nagyon jól lehet használni akkor, amikor egy teoretikus problémáról van szó. Itt azonban, mint majd látni fogjuk, végsősorban egy praktikus problémáról van szó, ahol a teoretikus gondolkodás, a teoretikus érvelés az nem okvetlenül működik közvetlenül, mégpedig azért nem, Arisztotelész ezt egy példával világítja meg, azt mondja, hogyha egy embernek 2 font ennivaló kevés, 6 font ennivaló pedig sok, akkor egyáltalán nem biztos, hogy az, amire neki szüksége van, az pont 2 plusz 6 per 2, vagyis 4 font ennivaló lesz. Lehet, hogy kevesebb, lehet, hogy több. Ezért be kell vezetnünk a középnek egy olyan fogalmát, amelyet a életjelenségek esetében tudunk használni, és például az etikában is tudunk használni, ez pedig a hozzánk viszonyított középnek a fogalma. A hozzánk viszonyított középnek a fogalma. Na most, hogy mindjárt megmutassam ezt a közép fogalmat működésben is, szeretném elmondani, hogy Arisztotelésznek az a fölfogása az erkölcsi erényekkel kapcsolatban, hogy minden ilyen erkölcsi erény az középütt áll 2 szélsőség között. Az egyik szélsőség az a hiányon alapuló szélsőség, mindjárt jön a példa, és ez akkor majd érthető lesz, a másik az pedig a túlzáson alapuló szélsőség. Tehát, hogyha itt fölveszek most egy egyenest, és azt mondom, hogy ennek 2 végpontja van, ezen az egyenesen én a veszedelmes és biztonságos dolgokkal kapcsolatos lehetséges emberi magatartást kívánom vizsgálni. Magyarán tehát azt, hogy egy embernek hogyan kell viselkednie mondjuk a csatában, vagy a betegséggel szemben, vagy tengeri viharban. Itt ugye már is előlegezem azt, hogy a bátorság kérdése az, amit most meg fogunk közelíteni. És azt mondja Arisztotelész, hogy az indulatoknak a szintjén, ugye az indulatoknak a szintjét reprezentálja ez az egyenes szakasz, amit én most fölvettem. Itt 2 szélsőségesen rossz viselkedés lehetséges. Az egyik az a gyávaság, a másik szélsőség, másik rossz szélsőség az pedig a vakmerőség. Ugye világos, hogy a gyávaság az a hiányon alapuló szélsőség, amikor az emberből hiányzik a megfelelő szenvedély vagy lelki erő, amely képessé teszi őt arra, hogy a veszedelmes dolgokkal szembeszálljon. A másik az pedig a túlzáson alapuló, amikor olyan nagyon sok biztonságérzet van a pasasban, hogy egyszerűen mindenféle megfontolás nélkül, tudom én, neki megy egy gőzmozdonynak, vagy valamilyenfélét csinál. Na most a 2 között középütt helyezkedik el a bátorság. De itt 2 dolgot kell tudnunk. Az egyik az az, hogy a bátorság ugyan középütt helyezkedik el a gyávaság és a vakmerőség között, de nem ugyanazon a szinten. Ugyanis ez a szint, amit itt most reprezentáltam ezzel a vonallal, ez az indulatoknak a szintje. Na most a bátorság az viszont egy hexis, egy habitus, egy lelki alkat. Tehát bizonyos értelemben a bátorság az fölötte helyezkedik el annak a tartománynak, ahol a természet adta gyávaság és a természet adta vakmerőség van. Jól lehet középütt van a 2 között. Na most ez az egyik. A másik pedig az, hogy nem pont oly módon van középütt, hogy ezt a mondjuk AB szakaszt én megfelezem, és ez a C pont, ez pont a felező pontja a szakasznak, hanem ez mindig egyénenként változó. Azt lehet mondani, hogy egy természettől fogva nagyon gyávának született ember részéről, ugyanis természettől fogva az ember olyannak születik, hogy érzelmeit tekintve vagy a gyávasághoz, vagy pedig a vakmerőséghez áll inkább közel. Egy természettől fogva nagyon gyáva érzületű embernek a részéről már az is bátorság, hogyha mondjuk csak egy kicsit futamodik meg a csatában. Tehát a hozzánk viszonyított középnek a fogalma, ez egy nagyon fontos fogalom az erkölcsi erény meghatározásánál. Két indulat között középüt helyezkedik el. Középüt ugyan, de nem ugyanazon a szinten, hanem egyel magasabban a habitusnak a szintjén. A két rossz érsőség az pedig az indulatoknak, az emócióknak a szintjén van. No, ez volt az egyik fogalom, amelyet tisztáznunk kellett ahhoz, hogy majd megértsük az arisztotelészi definíciót. Van egy másik fogalom is, amelynek a magyarázatához a következőképpen fogok én most hozzá kezdeni. Arisztotelésznek az a tanítása, hogy a cselekedeteink, azok a cselekedeteink, amelyek vagy praktikusak, a szónak ugye abban az értelmében, hogy a társadalmi gyakorlatot irányítják, vagy pedig produktívak, tehát poétikusak, ezek a mesterségbeli cselekvések, ezek mind-mind olyan tevékenységek, amelyeket az ember mielőtt végrehajt, előtte értelmileg és érzelmileg, röviden szólva lelkileg, előkészíti őket. A cselekedeteink tehát nem csak úgy pattannak ki belőlünk, hogy most reflexszerűen valamit csinálunk, hanem hogyha nekem valamit cselekednem kell, akkor előtte átgondolom. Nos, hogyan gondolom át? Erre vonatkozóan egy olyan példát fogok most fölhozni, amit az Arisztotelész monográfiák általában szoktak, amelyik történetesen nem is a nikomakhoszi etikából származik, ugyanis ott Arisztotelész nem részletezi ezt a dolgot olyan nagyon, hanem egy másik művéből, a Metafizikának az egyik könyvéből származik, ahol Arisztotelész azt mutatja be, hogy milyen gondolatok zajlanak le egy orvosnak az elméjében akkor, amikor gyógyítani kezd. Orvosunk az arisztotelészi példában találkozik egy hideglelésben szenvedő emberrel. Ez a hippokratészi diagnózis szerint 4 lehetséges betegségnek az egyike. Ugye a hippokratészi orvostudomány az abból indul ki, hogy az ember a 4 alapvető elemből, az emberi test a 4 elemből épül föl. Tűz, víz, föld, levegő. Mindegyiknek van egy-egy minősége, és ezek a minőségek, ezek pedig a hideg, meleg, a nedves és a száraz. Na most attól függő, hogyha egy emberben ez a 4 elem, illetőleg a 4 alapvető minőség harmóniában van, kiegyenlítik egymást, akkor azt mondjuk, hogy az illető egészséges. Ugyanaz a gondolat egyébként a hippokratészi, mint az Arisztotelésznek a közép gondolata. Ugye? Tehát a túl sok és a túl kevés között középütt van a kívánatos érték vagy állapot. Na most, hogyha a 4 minőség közül valamelyik túlsúlyra jut az ellentétéhez képest, tehát a hideg a meleghez képest, illetőleg a száraz a nedveshez képest, akkor azt mondjuk, hogy az illető megbetegedett. Ugye ebből látható, hogy 4 betegség lehetséges. Az egyik, amelyik a melegnek a túlsúlyán alapul, ezt lázbetegségnek nevezi a hippokratészi orvoslás. A másik, amelyik a hidegnek a túlsúlyán alapul, ez a hideglelés vagy hidegláz. Azután van még száraz betegség, és van még nedves betegség, vagy vízi betegség. Hát ez mondjuk egy kevésbé pontos formája a diagnózisok fölállításának, mint amit a mai belgyógyászat kívánatosnak tart, de minden esetre nagyon jól lehetett ennek alapján dolgozni, és gyógyítottak is ezek az orvosok rendesen. Tehát, hogyha orvosunk hidegleléssel találkozik, akkor ez nyilvánvalóan annak a jele, hogy az illetőben a hideg, mint minőség, mint elemi minőség jutott túlsúlyra. A gyógyítás folyamata, hát ez pedig abból áll, hogy az ezzel ellentétes minőséget kell vele közölni, tehát a pacienst meg kell melegíteni. Na most, az orvos, amikor betoppanván a tett helyre meglátja ezt a beteget, akkor az első mozzanat, ami ő benne fölébred, az egy kívánság. Mégpedig arra vonatkozó kívánság, hogy helyreállítsa a betegnek az egészségét. Tehát ez a cselekvés előkészítésének ez az első etapja, a kívánság. A második lépés pedig, amely a kívánság után ő benne körvonalazódik, az egy megfontolás. Arra vonatkozó megfontolás ugyanis, hogy melyek azok az eszközök, amelyeknek a segítségével ez a betegség ez meggyógyítható. Tehát először is azt fontolja meg, hogy ha ez az ember hideglelésben szenved, akkor nekem melegítenem kell őt, a melegítésnek pedig vannak különb-különb eszközei, mit tudom én, hogyha forró vízbe ültetem, vagy jól betakarom, vagy ledörzsölöm egy durva anyagú takaróval, vagy valamilyenfélét csinálom. Harmadik lépésként ezt Arisztotelész egyszerűen csak úgy nevezi, hogy érzékelés, vagy észlelés. Az történik itt ugyanis, hogy az orvosdoktor az észleli, hogy a megfontolása tárgyaként szolgáló tevékenységek vagy eszközök közül melyik az, aminek itt éppen rendelkezésére áll. És akkor utána jön egy negyedik lépés, ami miatt én ezt az egész folyamatot most bemutattam, amikor is a rendelkezésére álló, itten megszűnt a táblának a kiegyensúlyozottsága, és lehet, hogy a fejemre fog esni az egész alkotmány a végén. Tehát, hogy a rendelkezésére álló eszközök közül melyik az, amivel neki el kell kezdenie a gyógyító tevékenységét, melyik az, ami a leghasznosabb. Hát ezt nagyon nehéz lefordítani magyarra, úgyhogy először fölírom a görög kifejezést, és azután annak az értelmezésén köröztül fogunk közelebb lopakodni az értelméhez. Ezt úgy mondják görögül, hogy proairesis. Proairesis. Két részből áll. Itten az összeolvadás miatt kiesett egy H. Hairesis az választást jelent. A pro az pedig ugyanaz, mint a latin pre, tehát valami előtt. Tehát ez a proairesis, ez voltak éppen egy ilyen preferencia mozzanat. Amikor én valamit, valami előtt választok, tehát valamit előnyben részesítek valami mással szemben, és oly módon választom ki. A filozófiában, Arisztotelésznél válik ez terminussá, és aztán utána az egész görög filozófia tele van, nyüzsög a proairesis-től. Arisztotelésznél ennél már jóval többet jelent, tehát nem pusztán egy olyan preferenciáról van szó, mint hogyha valaki azt mondja, hogy én preferálom a bort a sörrel szemben, vagy valami effélét, hanem itt egy ilyen akarati elhatározásról van szó, amikor én nem csak, hogy fölismerem, vagy fölismerni vélem, hogy valami előnyösebb, mint más dolgok, hanem egyben akarom is ennek a megvalósítását. Tehát amikor a teljes személyiségemmel kiállok mellette, hogy nekem ezt meg ezt kell csinálnom. Na most ez a proairesis, tehát ez a preferencián alapuló kiválasztás, ez az akaratunkat, az egész személyiségünket igénybe vevő kiválasztás, alkalmasint ennek az egész cselekvés előkészítő intellektuális tevékenységnek ez a csúcspontja, és ez a legfontosabb pontja. Ugyanis azt lehet mondani, hogy hát kívánság bennem is ébredhet arra, hogy egy embernek az egészségét helyreállítsam. Jól lehet, a képesítésem szerint én erre nem vagyok alkalmas. Még azt is megfontolhatom, hogy hát most mi a fenét csináljak én ezzel a szerencsétlen pasossal, aki itten szenved. Tehát megfontolásaim is lehetnek. Észlelhetem is azt, hogy melyek azok, amik a rendelkezésemre állnak, de az, hogy egy normális proairesiszt ki tudjak magamból préselni, ez már szakmai feladat. Ugyebár ahogy azt szokták mondani, hogy egy órás az egy elromlott órát egy mozdulattal meg tud javítani, de nem azért, mert órát javítani ilyen könnyű, hanem azért, mert ő pontosan tudja azt, hogy neki hova kell nyúlnia. Na ez a proairesis. Na most ezt a proairesist, ezt a magyar fordító úgy fordítja le, hogy akarati elhatározás. Lelke rajta. Fogadjuk el ezt a kifejezést, de tudnunk kell tehát, hogy ez van mögötte, egy ilyen négy lépésből álló értelmi tevékenységnek a csúcsa, amikor én kiválaszolom. Ja igen, és amikor a proairesis megtörtént, akkor utána már az orvos neki kezd és tevékenykedni kezd. Tehát itt már ezek után már a tevékenység következik. Itt még valamit szeretnék megjegyezni, amit fontosnak tartanak általában az etikatörténészek, amikor az antik és a modern etikákat hasonlítják össze. Még azt, hogy a tevékenység előkészítésénél, és ugye hangsúlyozom, hogy ez az erkölcsi tevékenységre is vonatkozik ez a szekvencia, amit én ide mostan felrajzoltam. Egyedül az első lépés, a kívánság az, ami a célra vonatkozik, a végcélra vonatkozik. Az összes többi, a megfontolás, az észlelés és a proairesis egyaránt az eszközökre vonatkozik, a célhoz vezető eszközökre. Na most ennyiben ez nagyon erősen különbözik a modern etikától, az újkori etikától, ahol soha nem vagy elsősorban nem az eszközökkel szokás foglalkozni, hanem mindig a cél az, amelyre közvetlenül irányul az a fajta tevékenység vagy magatartás, amelyet etikainak tartunk. Tehát Arisztotelésznél egyedül a kívánság, az első lépés az, ami a célra vonatkozik, az összes többi az eszközöket veszi célba. Jó, na most akkor ezek után azt hiszem már nekivághatunk a definíciónak, amelyik úgy hangzik, hogy az erény olyan lelki alkat, amely az akarati elhatározásra vonatkozik, tehát erre a proairesisre vonatkozik. Mondjuk azt, hogy ezzel a proairesisszel kapcsolatos. Felolvasom előbb az egész definíciót, jó, és akkor utána majd még hozzáteszem, amit szükségesnek tartok. Tehát az erény olyan lelki alkat, amely az akarati elhatározásra vonatkozik, abban a hozzánk viszonyított középben áll. Ugye emlékeznek erre a kifejezésre is. Abban a hozzánk viszonyított középben áll, amely egy szabálynak megfelelően határozható meg. Na és akkor itt most jön egy nagyon furcsa része a definíciónak. Mégpedig azon szabálynak megfelelően, amely szerint az okos ember határozná meg. Na, mielőtt az okos embernek a kilétére rátérnénk, tehát szeretném ezt pontosítani, hogy az erény az egy olyan habitus, egy olyan lelki alkat, amelyik az erkölcsi cselekvésekben megjelenő proairesisszel kapcsolatos. Magyarán tehát az erény az egy olyan képességünk, amely a megfelelő proairesiszek kimunkálásában van a segítségünkre. Amelyik megmutatja nekünk azt, hogy amelynek a birtokában meg tudjuk állapítani azt, hogy egy-egy etikailag releváns helyzetben nekünk, miután kívánság ébred bennünk, meg megfontolás, meg észlelés, utána hogyan és milyen eszközöket kell kiválasztanunk ennek a tevékenységnek a végrehajtásához. Tehát erre vonatkozó lelki alkat, erre vonatkozó habitus az erény. És ez az erény, vagy annak a tevékenysége, ez a hozzánk viszonyított közép eltalálásában áll. Tehát a hozzánk viszonyított közepet kell eltalálnunk minden egyes helyzetben. Mondjuk az előbbi példát véve, amikor azt mondtuk, hogy a bátorság az a gyávaság és a vakmerőség között áll középütt, akkor nekem, aki mondjuk természettől fogva, érzületi szinten, hát egy meglehetősen bátortalan ember vagyok, ugye nekem nem arra kell törekednem, hogy egy-egy helyzetben úgy viselkedjem, mint egy oroszlán, hanem hát a tőlem telhető formát hozzam, és ne gyávuljak el a túlzatnál jobban, például. Tehát az még egyszer, az erény az egy olyan habitus, amelyik a proairesisre vonatkozik, és megjelenési formáját tekintve pedig a hozzánk viszonyított középben áll. Na most akkor ezután jön ugye a definíciónak ez a furcsa része, hogy egy szabálynak megfelelően határozható meg. Mégpedig azon szabálynak megfelelően, ahogy az okos ember határozná meg. Na most itt szeretnék visszaemlékeztetni arra, hogy az erkölcsi erények ugyebár az engedelmeskedő lélekrésznek a területén vannak jelen. Az engedelmeskedő lélekrész az az értelmes lélekrésznek engedelmeskedik. Na most tekintettel arra, hogy az erények azok hát semmiképpen nem a teoretikus értelemnek a területére tartoznak, hiszen tudjuk, hogy ide a matematika, a metafizika és a természetfilozófia tartozik. Következésképpen ezek a praktikus értelemnek a területére kell, hogy tartozzanak, azaz az engedelmeskedő lélekrész az a praktikus értelemnek engedelmeskedik. És emlékezzünk csak vissza arra, hogy ennek a praktikus lélekrésznek ennek mi volt az erénye? Hát az okosság, a phronesis. És valóban Arisztotelész ebben a definíciójában, amikor az okos emberről beszél, akkor ő nyelvtanilag figyelmeztet is erre a rokonságra. Ez az okos ember, akinek a fogalmáról itt szó van, az görögül úgy van, hogy phronimos. Tehát ugyanabból a tőből van képezve, mint a phronesis hangalakú, okosság jelentésű szó. Következésképpen itten egy megszemélyesítés történik ebben az arisztotelészi definícióban. Vagyis Arisztotelész egész egyszerűen azt akarja mondani, hogy az engedelmeskedő lélekrész, amikor az erények kérdésével foglalkozik, akkor a praktikus értelem erényének, az okosságnak engedelmeskedik. Úgy határozza meg az engedelmeskedő lélekrész mindazt, amit neki meg kell határoznia az erénnyel kapcsolatban, ahogy azt a praktikus lélekrésznek az erénye az okosság diktálja. Nos, hát így első megközelítésben én azt hiszem, hogy ennyi éppen elegendő Arisztotelésznek az etikájáról. Még egyszer elmondom, hogy ami a könyvnek a szövegét illeti, ez a Nikomakhoszi etikának az első, második és hatodik könyve.
Elhangzott Steiger Kornél filozófia történet, Arisztotelész. A felvétel 2007-ben készült.